Megbeszéljük. Bolgár György és a hallgatók műsora.
A műsor telefonszámai 061-387-84-52 és 061-387-84-53.
Jó napot kívánok, Bolgár György vagyok. Mai műsorunkban beszéljük meg, hogy a kormány nagy rohanásba kezdett. Naponta többször is figyelmezteti a gyógyszerészeti intézetet, hogy a lehető leggyorsabban engedélyezze az újabb vakcinákat. De közben azt állítja, hogy még véletlenül sem akar nyomást gyakorolni a szakhatóságra. Az OGI minden esetre értett a szóból, és tegnap délután jóvá hagyta az orosz Sputnik és az angol Oxford AstraZeneca oltóanyagának forgalomba hozatalát, legalábbis ideiglenesen. Kinek használ ez a sietség? Az oltásra váró millióknak? De hát az oroszok például még saját maguknak sem tudnak eleget gyártani. Mit szólnak ezzel kapcsolatban ahhoz, hogy az oltáson, illetve a fertőzésen átesettek plastikkártyát fognak kapni igazolásként, és ezzel szabadabban mozoghatnak majd, mint a többiek. Mi a véleményük aztán arról, hogy az erőszakos fenyegetések ellenére rendben, nyugalomban lezajlott Joe Biden amerikai elnök beiktatása, és órákkal később az Egyesült Államok visszatért az egészségügyi világszervezetbe, valamint újra csatlakozott a párizsi klímaegyezményhez. Működött a demokrácia immunvédelme? Legalábbis egyelőre. Mit gondolnak ezzel összefüggésben arról, hogy Karácsony Gergely főpolgármester Facebook bejegyzésében annyit fűzött hozzá Biden beszédéhez, hogy egységről beszélni ma még fantáziálásnak tűnhet Magyarországon. De ennek egyszer vége lesz, mert a demokrácia nem arra való, hogy győzelmet arassunk egymás felett, mintha ellenségek lennénk. Szabad-e, lehet-e ilyen idealista elképzelésekkel közelíteni a mai magyar politikához, vagy nem csak szabad, de kell is. És végül beszéljük meg, hogy megdöbbentő 2 órás filmben leplezte le Putyin orosz elnök hihetetlen meggazdagodását, Navalnyi az éppen börtönben lévő ellenzéki vezető. A filmben olyan Fekete-tenger melletti palota komplexumot mutatott be, amfiteátrummal, föld alatti jéghoki pályával, egyenként több millió forintot érő bútorokkal, ami ennyi valószínűleg a világon senkinek nincs. Sose fog kiszabadulni börtönéből Navalnyi? Telefonszámaink még egyszer 387-84-52 és 387-84-53. Háló, jó napot kívánok!
Jó napot kívánok, Bolgár, nem tudom, én vagyok magamban.
Igen, ön van, tessék.
Az utolsó témához jelentkeztem, mert egyetemi éveim eredményeképpen eredetiben tudtam megnézni ezt a ma megjelent Navalnyi, azt hiszem 1 óra 50 perces YouTube videót. Megmondom őszintén, hogy engem nem kifejezetten érdekeltek a Putyin elnök meggazdagodása és a gazdagságot, a jelei kvázi, mennyi palotája, meg nem tudom, mi micsodája van. Navalnyi következetesen a világ leggazdagabb emberének nevezi Putyint, aki mögött egy teljes ország gazdasági potenciálja áll, ezt többször hangsúlyozza a YouTube adás során. A vége a legérdekesebb ennek, nem tudom, hogy ön végignézte az egészet, mert angol felirat van hozzá, úgyhogy valószínűleg Igen. Ön is, ha megnézte, akkor értette, ha nem is, nem tud annyira oroszul, nem tudom, én úgy tudom, hogy ön nem
hát
oroszakos
sokat volt, felejtettem, úgyhogy oroszul már nem érteném meg igazán.
ami így abszolút egy kis ilyen színes, hogy Putyinnak 90-es évektől volt egy nő ismerőse, nem tudom, azt mondja, Jelena Krivanovicnak hívták, ami magyarul görbelábút jelent, úgyhogy ez no man's no man, szóval nagyon, nagyon tetszik, és elmeséli Navalnyi, hogy a takarító nőből hogyan lett hirtelen az egyik orosz banknak a nem tudom hány százalékos részvénytulajdonosa, felsorolja a Kavaleva, úgy hívják azt a nőt, aki ilyen olimpiai bajnok volt, és 31 éve fiatalabb, mint a Putin, és hogy hogyan adják, hogyan kaptak lakást meg, és a többi, és a többi 250, nem talán négyzetméteres lakások, amikről a tulajdonlapi másolatokat is mellékel a Navalnyi, és az elején hangsúlyozza, hogy ezek a felvételek Németországban készültek, de kizárólag akkor kerülnek nyilvánosságra, ha ő már hazaért, hogy nem mondhassa róla azt a Putyin propaganda, hogy ő csak a biztos fedezékből meri kritizálni a rendszert. Egyébként egy ilyen öngyilkos embernek tartom, mert ő belőle semmi nem lesz, mert előbb-utóbb el fogják hallgatatni, ahogy ön is mondta, hogy nem sokáig. A végén, amikor felsorolja azt, hogy mi egyszerű állampolgárok nem kell, hogy féljünk ezektől, mert hogy folyamatosan rablóknak, tolvajoknak és nem tudom miknek nevezi, mármint a Putyin és Putyinféle embereket, akiknek a előtörténetét is a Putyin 1985-ben először, mikor NDK-ba ment, a Drezdai háztól vezeti föl, mármint ahol dolgozott és ahol lakott, egy lakótelepi lakásból vezeti föl ezt a gazdagodást, tehát nem kell.
És hát az ottani kollégái, munkatársai felemelkedését, vagyis hogy végig Drezdától kedvezek, együtt mozogtak fölfelé.
Igen, rettentő erős az analógia, és nem véletlen a mi nemzetvezetőnk iszonyú szeretete Putyin iránt, mert azt hiszem, hogy azt az utat szeretné követni. Tehát annyit mondna valami, hogy ezek néhány százezeren vannak, akik mondjuk a felső tízezernek a tagjai, ha ezt a szót lehet használni ebben az értelemben, de mi több tízmillióan vagyunk, és igenis meg tudjuk változtatni ezt a szavazatunkkal, és a többi, és a többi, csak ki kell állnunk, és van egy felhívás, hogy január 23-ára legyünk utcán, meg és a többi, és a többi. Szóval az analógia nagyon erős, szóval ezt meg kéne jobban ismertetni a néppel. Nem az egész 1 óra 52 percet elég az utolsó néhány, mondjuk 5 perc, amiben a saját, amiben gyakorlatilag felhívást intéz a
hát azért az a látványos palota komplexum, az talán érzékelteti az átlagemberrel, hogy te jó ég, itt nem egyszerűen csak egy nagyhatalmú vezetőről van szó, hanem valami mértéktelen hatalom és birtoklási vágyról.
Már elnézést, de az analógia a végén, amikor elmondja, hogy hát kérem, itt Putyinról van szó, meg nem tudom hány, egy cégháló és a többi, de azt mondja, ezeknek a rablásból sose lesz elég, mert ugye egy szeretőnek ház, lakás, anyám kínja és jakt, jön a másik, ház, lakás és jakt, és akkor mindenkinek jakt, és akkor ez a jakt, ez valahogy nem tudom, de mintha átjött volna Magyarországra is rendkívül erősen, szóval nem tudom, ez a státuszszimbólum úgy tűnik a gazdagság körében.
Majd ha kijáratunk lesz a Fekete-tengerre, na akkor nézze meg, mi lesz.
Elnézést, ettől a témától még el szeretnék térni az oltások irányába. Én már alig várom, hogy beoltsanak.
A megengedi röviden, mert éppen itt lesz az oltásokról, már vonalban is van Lantos Gabriel, de mondja.
Még egyetlen egy mondat, alig várom, hogy beoltsanak, és már ott tartok, hogy én nem bánom, hogy orosszal oltanak be, és nagyon szeretném megkapni azt a kis plastikkártyát, amit az előbb említett. Köszönöm szépen.
Én is köszönöm, viszont hallásra. És akkor tényleg itt van a vonalban Lantos Gabriella, az Új Világ Néppárt elnökségi tagja, egészségügyi szakértője. Szervusz, Gabi!
Szervusz, jó napot kívánok!
Szóval oltások engem meglep, téged talán kevésbé, de majd elmondod, hogy igen vagy nem, hogy a magyar kormány valami hihetetlen lendülettel és nagyon összehangoltan naponta többször sürgeti a gyógyszerészeti intézetet, hogy adja jóvá az orosz vakcina, forgalomba hozását, ez részben meg is történt tegnap délután, és adja el nekünk, mint igazán legjobb kereskedők a kínai vakcinát. Mit akarnak tőlünk, vagy mit akarnak a kínaiaktól, mit akarnak az oroszoktól, és jó ez nekünk, hogy kibővítik a lehetőségek tárát, és többféle vakcinával oltatjuk, vagy oltattathatjuk be magunkat, hiszen nincs elég egyelőre a Pfizerből és a Modernából.
Hát az, hogyha lenne elég vakcina, az mindenkinek nagyon jó lenne. Tehát én ezt a lázas semmittevést, ami itt valójában folyik, azt egy hasznos dolognak tartom. Inkább azon vagyok meglepődve, hogy ezt úgy tudják tálalni, mint hogyha ez számukra is meglepetés lenne, hogy most nincs vakcina januárban elég mennyiségben. Ezen azért vagyok megdöbbenve, bár persze az Orbán rendszer természetét ismerve nem kellene annyira, mert ők maguk tárgyalták le a szállítási határidőket a gyártókkal, hiszen a gyártókkal kötött szerződést Orbán Viktor maga írta alá. A legpontosabban ő tudja, hogy mikor, mennyi szállítmányt kötött le, és azok mikor és hogy fognak megérkezni.
Tehát mint tudod, a Népszava megkérdezte a kormányt, először az Európai Bizottságot, azok azt mondták, hogy melyek a kormányhoz, ők tudják, kormány azt mondta, hogy nem tudjuk, erre elmentek a Pfizerhez, amelyik viszont közölte, hogy mennyit és mikor.
Hát persze, hiszen a magyar kormány írta alá, az Európai Unió csak a pénzt adja, nagyon jó tárgyalásokat folytatott, hogy az ilyen kicsi és szegény országok, mint Magyarország ugyanúgy hozzájusson a vakcinához, mint a gazdag és nagy országok, hogy Németország ne happolhassa el a magyarok elől a vakcinát, ezt az uniónak köszönhetjük. Majd utána azt mondta, hogy letárgyaltam, oké, lakosság arányosan elosztom, és még ki is fizetem, na most már kössetek szerződést ti. És akkor Orbán Viktor megkötötte a szerződéseket, ő pontosan tudja, hogy mikor mi érkezik. És az elején kicsit visszafogottabb is volt, még emlékszem egy olyan mondatára, hogy hát azért ne kérjük az unión számon azt, amit nem lehet rajta számon kérni, hogy miért nincs elég oltás. Azért nincs elég oltás, mert körülbelül 3 vagy 4 hete hagyta jóvá az EMA, az Európai Gyógyszerügynökség, hogy legyen oltás, és már így is van. Így is van több millió. Magyarországon is beoltottak már vagy 150 ezer ember. 4 hét alatt. Ez nagyon gyors tempó a szokásoshoz képest. Valójában itt inkább az idő kitöltéséről van szó, és politikai haszonszerzésről, mint minden alkalommal, hiszen majd februárban tömegesen kezd el érkezni, mind a Pfizer, amelyik ugye a leggyorsabban kapta meg az engedélyt, de nem volt rá felkészülve, ezért most át kell kalibrálni az egész gyártási folyamatot, hogy ne 200 milliót, hanem 300-at hozzon majd az Európai Unióba, ehhez kellett neki körülbelül 3 hét, de utána önteni fogja a vakcinát. És az EMA meg fogja adni a brit AstraZeneca-nak ugyanazt az engedélyt, amit tegnap megadott az OGI is, a magyar hatóság is. Tehát valószínűleg február 1-től a brit AstraZeneca-ból is óriási mennyiség jön. Ebből a kettőből kért a magyar kormány a legeslegtöbbet, 6 millió ember oltására elegendőt. Szóval miről beszélgetünk, hogy nincs elég oltás? Persze, hogy nincs, hiszen 4 hete hagyták jóvá egyáltalán az elsőt. 1 hét múlva hagyják jóvá a harmadikat. Szóval itt egy politikai haszonszerzés zajlik.
Na de vajon ez most már politikus vagy, úgyhogy megkérdezhetlek erről is. Politikai haszonszerzés? Hát azért Magyarországon nem tűnik olyan nagyon népszerűnek a kínai vagy az orosz vakcina használata, tömeges használata, ráadásul egy amerikai, német vakcina helyett, sőt, ahogy maga Orbán Viktor mondta, a magyar vakcina helyett, hiszen az egyik feltalálója magyar volt. Hát ez politikailag akár öngól is lehet.
Sajnos igen, de ez azért van, mert az elmúlt 9 hónapot nem azzal töltötték, hogy a vakcinák hasznáról, meg a vakcinák különbözőségéről beszélnének. Ezért például a magyar közönség nem tudja, hogy a Sputnik V az valójában egy elég jó vakcina, és azért hagyták jóvá együtt a brit AstraZeneca-val, mert ugyanazon az elven működik. Csak az egyikben emberi sejteket használtak, a másikban meg majom sejteket használnak ahhoz, hogy bevigyék a vírus. De valójában ezek elég korszerű vakcinák, úgyhogy ezeket érdemes lenne felvenni.
Ellentétben a kínaival.
Így van, pontosan, ellentétben a kínaival, pontosabban azzal a kínaival, amiről a magyar kormány tárgyal. Mert a kínaiaknak van vagy 15 féle oltásuk, és van nagyon jó mRNA típusú oltásuk is. De azzal nem bombáznak bennünket, hanem a Sinopharmat akarják, vagy a legalábbis az a hír, hogy azt akarják ránk sútni, pontosabban azt veszi meg a Seattle, de erről majd később beszélünk, még nézzük a Sputnikot. Szóval ez egy jó vakcina. Ezt a vakcinát csak az rontotta le, vagy az a hír rontotta le, hogy Putyin elkezdte mindenféle harmadik fázisú adat nyilvánosságra hozatala nélkül ezt nyomni, hogy ő nyerje meg a vakcina háborút. De hát ez nem sikerült, mert Boris Johnson nyerte meg, mert hát egy ilyen túlszabályozott bürokratikus ország sohasem tudja legyőzni a piacgazdaságot, így aztán Boris Johnson volt a király. De egyébként semmi más baj nincs az orosz vaccinával, mint hogy túl hamar próbálták meg benyomni a piacra.
Nem ezt lehet, hogy mégis van vele egy baj. Nem tudom, hogy így van-e, de sokáig így volt, és lehet, hogy még a mai napig is így van, hogy tudnélik ez a bizonyos harmadik fázis még nincs dokumentálva. Elkezdték az oltást, Oroszországban is, csak éppen a klinikai harmadik fázis eredményeit nem dokumentálták, pedig ezt is be kéne adni az engedélyeztetéshez.
Ez így van, pontosan ezt mondom, hogy ez a politikai ilyen nyomásgyakorlása ártott az oltásnak a legjobban, a Putyinnak ez a siettetése, mert azelőtt próbálta benyomni az összes piacra, mielőtt ezek a dokumentumok meglettek volna. Most, hogy a héten beadták az Európai Gyógyszerügynökséghez, most már biztosak lehetünk benne, hogy ezek megvannak, és valószínűleg a magyar úgy is azért adta ki az engedélyt, mert nyilván ők is látták már. Tehát ennek az oltásnak oltás szempontjából nincsen más baja, mint hogy a politika rátelepedett erre az oltásra.
Tehát normális körülmények között egy új gyógyszer vagy oltóanyag jóváhagyása hónapokba telik, esetleg több mint fél évbe is beletelik.
Nem. Évekbe kell, hogy teljen a teljes jóváhagyási ciklus. De hát itt mind az EMA, az Európai Gyógyszerügynökség, mind az FDA, az amerikai nagyon felgyorsította az engedélyezési folyamatot, tehát ebben nincsen semmi meglepő. Ezt úgy hívják, ezt a felgyorsítást, hogy gördülő engedélyezés, tehát nem várták meg az egyes fázisoknak a végét, hanem a három fázist egyszerre nyomták, és közben még zajlott az engedélyezési procedúra is. A britek azért voltak olyan gyorsak, mert az ipari engedélyezéssel együtt folyt a hatósági engedélyezés is. Tehát itt most minden sokkal inkább fel van gyorsulva, nem az a probléma, hogy mennyire fel van gyorsulva, tehát azért az is probléma, mert a magyar hatóság viszont körülbelül 7 hét alatt adta ki ezt az engedélyt, ami azért egy kicsit aggasztó. Ez azt mutatja, hogy az UGI nem csinálta végig a saját 210 napos alapos engedélyezési eljárását, hanem engedett a politikai nyomásnak. De ez nem a Sputnik V miatt veszélyes, mert az összességében egy jó oltás, hanem majd a kínai Sinopharm miatt lesz veszélyes, amelyik viszont nem olyan jó oltás, pontosabban, hogyha 4 ilyen range van az oltásoknak, akkor az mRNS oltás az első, az a legjobb.
Ez aztán a Pfizer Moderna féle.
Így van. Aztán van a Sputnik, meg a Brit AstraZeneca, a vektor vakcina, és a Sinopharm az meg a negyedik. Az a legrégebbi, az Pasteur találta.
Az az előtt tehát koronavírus, úgy ahogy van, a teljeset beviszik.
Így van, és ez igaz, hogy más oltások esetében egy használt eljárás, tehát így kaptunk már egy csomó oltást eddig, az influenza oltást, meg a gyerekbénulás elleni oltást is, de azok nem ilyen sunyi vírusok, mint ez a koronavírus. Mert ez ugye mindenki emlékszik rá, hogy ilyen túlzott gyulladásos reakciókat tud bizonyos embereknél okozni, gyakorlatilag egy ilyen autoimmun betegségé teszi magát a betegség lefolyását, és ezt akkor is meg tudja tenni, ha el van ölve ez a vírus, mert 100%-osan nem lehet elölni. Ezért sokkal veszélyesebb a Sinopharm, mint például a Sputnik V.
Szerinted mi volna a helyes eljárás például a kínai vakcina esetében? A magyar gyógyszerhatóság engedélyezési folyamatát itt nem volna szabad néhány napra vagy hétre lerövidíteni, hanem itt végig kellene vinni akár 210 napig?
Hát abszolút igen, de csak azt követően, hogy a kínaiak átadják a harmadik fázisú vizsgálati anyagokat, amelyeket még senkinek sem tettek meg. Ez ugyanis még nincs jól kipróbálva ez az oltás. De a kínaiaknak van legalább 13, ennél sokkal jobb oltásuk. Azért nem mutat a magyar állam egyáltalán semmi engedélyt, és itt térünk rá a lényegre, hogy nekünk erre az oltásra az ég egy adta világon semmi szükségünk nincs, hiszen februártól sok millió oltás engedélyezett, az EMA által engedélyezett jó minőségű, a legkorszerűbb oltás fog Magyarországra érkezni. Ez nem egy egészségügyi projekt, hanem ez egy újabb lopás lesz. Ugyanis ezt a Sinopharm oltást a kínaiak a legszegényebb afrikai országoknak fejlesztették ki, és $4 adják nekik. De nem azért fejlesztették ki, hogy ezt fejlett országokba is eljuttassák, hanem azért, hogy ezekben a szegény országokban politikai befolyást szerezzenek. Erre hát az oltást
Magyarországon... Talán Magyarországon is, nem?
Hát igen, de mint hogy Magyarországon valójában rengeteg oltás lesz, én emögött inkább azt látom, hogy ez egy baromi nagy lopás lesz megint. Mert majd valószínűleg nem $4 veszi meg Szijjártó Péter, akinek a kezéhez már így is 300 milliárd forint lélegeztetőgépes bizniszt kapad, hanem majd valószínűleg akár odért tesz $100 is. Miért ne? És akkor
hát az talán túlzás, de lehet, hogy majd együtt fogják árulni a kínai vakcinát a lélegeztetőgépekkel.
Nagyon-nagyon jól fognak ezen keresni. És közben erre az oltásra Magyarországnak semmi szüksége nincs, hiszen jönnek a nagyon jó oltások milliós tételben.
Szóval maximum néhány hét fennakadás, nem is fennakadás, hanem lassulás van vagy lesz az oltások beadásában, de utána február közepétől a dolog beindul, ugye ez a sejtésed?
Abszolút, igen, igen, ezt ígéri mind a két gyártó, mind a Pfizer, mind pedig a brit AstraZeneca ezt ígéri. Ha 29-én tényleg az EMA kiadja az engedélyt, akkor február 1-től szállítani fognak.
Köszönöm szépen, Lantos Gabriella, az Új Világ Néppárt egészségügyi szakértője. Szervusz, Gabi, köszönöm.
Én is köszönöm, viszontlátásra.
Megbeszéljük. Bolgár György és a hallgatók műsora.
A műsor telefonszámai 061-387-84-52 és 061-387-84-53.
A telefonnál Székely Árpád volt, moszkvai magyar nagykövet. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
A témánk pedig ez a Navalnyi által készített, majdnem két órás videó, amely szándékai szerint leleplezi Putyin orosz elnököt, mint a világ leggazdagabb emberét, aki mérhetetlen hatalom és birtokvágyában felépítette a világ talán legfényűzőbb, hát ha nem is a legízlésesebb palotáját. Ezt a videót azóta több millióan megnézték szerte a világon. A Kreml természetesen cáfolta ennek az igazságtartalmát, de akárkié az a palota, amit be is mutatnak, nem mindegy, vagy tulajdonképpen mindegy is, hogy kinek a nevén van, az biztos, hogy Oroszországban van, a Fekete-tenger partján van, és máshoz nem igen lehet kötni, mint Putyinhoz. Mekkora csapás ez az orosz elnöknek? Van ennek, lesz ennek politikai hatása?
Önmagában ennek a filmnek, vagy ennek a ténynek nem gondolom, hogy olyan hatása lenne, hogy megfordítaná a dolgok menetét, vagy megrengetni a hatalmát Putyinnak. Amellett, hogy sokan látták, azért Navalnyi még mindig nem annyira közismert személyiség. Egyre többen ismerik természetesen, egyre többen nézik. Vannak kimutatások a Levada intézetnél is, hogy most már akár az 50%-ához is eljuthat a lakosságnak, de azért akkor is meglepő, hogy nem a 100, vagy nem a közeli 100. Én nem annyira ebben látom az érdekességét, vagy az újdonságát ennek. Ő sok minden ebben a filmben azért ismert volt. Nevek, erről a palotáról évek óta szó van. Tehát lehet ezt ragozni. Én sokkal inkább érdekesnek tartom a filmnek az elején azokat a képsorokat, ami azt mutatja, hogy a Navalnyi meglátogatta nyilván a mostani gyógykezelése idején Dresdában azt a székházat, amelyet 89 előtt a stázi segítségével, úgymond, vagy
a KGB korában, használt,
a KGB használta, igen, és abban tulajdonképpen a KGB berlini rezidentúrájának kirendeltségeként orosz-szovjet alkalmazottak dolgoztak ott, a KGB alkalmazottai. És azok között ugye ott szerepelt a Putyin. Tehát minimum az, hogy a németek nem is próbálták ezt akadályozni, sőt, véletőleg segítséget is nyújtottak ehhez. Nyilván egy archívum, ami nyilvános, de akkor is, tehát a momentum a német szál nagyon erős benne.
És ebben a német szálban volt valami újdonság, azon kívül, hogy láttuk azt a házat. Nekem újdonság volt, hogy az ő ottani KGB-s kollégái vele együtt emelkedtek ki az ismeretlen létből, és váltak gazdag, befolyásos emberekké.
Az ismert volt, hogy a Tokarjev, aki a Transjevnek a vezetője és a Csemezov is kollégája volt, tehát ez annyiban nem újdonság, hogy aki mondjuk kicsikét közelről foglalkozott a dolgokkal, azt tudhatta, de mondjuk egy érdekesség, hogy előkerült a Stálinak a telefonkönyve. Tehát az nem a KGB dokumentum volt, hanem a Stázi dokumentum volt, hogy a Stázi munkatársainál ott volt egy belső telefonkönyv, hogy milyen számon, német nyelven, hogy milyen számon hívható a KGB kirendeltség munkatársa, és ott például a két szóban forgó személy, a Tokarjev és a Csemezov egy szobában ültek, mivel egy telefonszámon voltak elérhetőek. Ezek ilyen apró finomságok, de ugye ez megint csak egy olyan dolog, hogy azért nyilván ehhez kellett egyfajta német segítség.
Ugye be lehet menni. Mit jelent ez, hogy a németek segítették Navalnyit? Tehát már segítették megmenteni az életét is, vagy kimenekíteni őt Oroszországból?
Ugye ennek az én szememben van egy olyan olvasata, hogy hát azért mi ezt tudjuk te rólad. Mi mindent tudunk te rólad, de ezeket idáig nem hoztuk nyilvánosságra, nem teregettük, de azért ezek előttünk ismertek. Tehát ennek van egy ilyen akár politikai üzenete is.
És ezt akár úgy is lehet értékelni, hogy tudunk ezt is, azt is, talán olyat is, amit most nem mutatott meg Navalnyi, de közben felhívja a Merkel kancellár Putyin elnököt, vagy fordítva történt, nem tudom, és azt mondja, hogy a nézeteltéréseink ellenére humanitárius ügyekben, egészségügyi ügyekben, az orosz vakcina ügyében természetesen működjünk együtt.
Ugye ez azért érdekes ez a mondat a Merkel szájából, hogy humanitárius ügyekben azért működjünk együtt, hogy az elmúlt időszakban, most mondjuk úgy, hogy az elmúlt pár hónapban a Navalnyi ügyön kívül olyan nagyon megterhelő dolgok nem voltak. Amik voltak korábban, ami megterhelte valóban a német-orosz viszony, azok a gyilkosságok, amik Berlinben történtek, nem is egy, hanem kettő, ahol vélhetőleg orosz titkos szolgálati felhatalmazásból megöltek két volt orosz állampolgárt. És azok megterhelték komolyan, tehát akkor ott lehetett látni, hogy hidegül a német-orosz viszony, de ez elmúlt, nem oldódtak meg a dolgok, az oroszok valamelyik együttműködtek, de inkább nem. De ez úgy ugye az idő úgymond kezdte gyógyítani ezeket a dolgokat. Jött a Navalnyi, ami tényleg egy humanitárius dolog volt, de ugye ez a megjegyzés, ez nagyon erős. Különösen annak fényében, hogy az északi kettő áramlat építkezése nem a németek miatt állt le, hanem az amerikaiak miatt. Mert ott gazdasági érdekek vannak. De visszatérve az egészre, tehát, hogy ezeknek a szavaknak azért egy tapasztalt diplomata számára van jelentése, és megpróbálja a mögöttes tartalmakat kibogozni. A másik, ami viszont nagyon-nagyon újdonság volt, az a Ludmila Putyinának, amikor még a Putyin felesége volt, a levelezése a barátnőjével, ami szintén előkerült ebben a filmben, hogy 98-ban meglepő módon, amikor igazából magasrangú hivatalnok volt, mert a Kremlben bizonyos részleget vezetett, de azért még nem volt sem miniszterelnök, sem az FSB vezetője, 6 hétig Kambban nyaralt a családjával a Putyin. Tehát azért ez megint egy nagyon erős üzenet, hogy már akkor tellett arra egy állami alkalmazottként, hogy 6 hétig a család Franciaországban üdvözlően.
És lám egy ilyen magánlevelezésből ez is kiderül. Van. Vagyis így van még, amit tudni lehet róla, csak esetleg nem közölték.
És ezek a szálak nincsenek teljesen elvarva, ezek úgy nyitva vannak. Tehát, hogy van ilyen. Tehát van ilyen a zsebünkben, adott esetben.
Na de mire használhatja ezt? Akár Németország, akár az Egyesült Államok.
Konkrétan ezt valamilyen direkt zsarolása teljesen természetesen nem, de azért ez egy nagyon erős figyelmeztetés a politikában, hogy mi ezt is tudhatjuk, és még ki tudja mi mindent.
Igen, hát erre Putyin pedig, nem tudom, hogy így működik-e Putyin, de gondolom sokan igen, azt mondhatja, hogy lehet, hogy tudtok róla még akármit, van még mit tudni rólam, kíváncsi vagyok, hogy ti is tudjátok-e, de egy dolgot mind a ketten tudunk, van atomfegyverem. És ez a döntő, nem?
Nem, azt azért nem hiszem. Tehát az atomfegyver az nem opció. Tehát ha elindul, akkor onnantól mindennek vége, akkor kár bármiről beszélni.
De elrettentés. Örök elrettentés.
De van a másiknak is. De van a másiknak is. De van a másiknak is. Sőt, a másiknak több van és pontosabb. Tehát ez nem opció. Sem Európával, sem Amerikával. Nem, ez inkább egy hosszas játszmának lehet a része, amikor megy a kártyajáték, és ugye próbálják egymás lapjait kiolvasni a játékosok. Tehát ez mindenféleképpen óvatosabbá teheti. Tehát óvatosabbá teheti akár a nemzetközi politikában, akár a belpolitikában, de mindenféleképpen elgondolkodható a dolog. Tehát számomra ez a legfontosabb olvasata ennek a filmnek, az, hogy vannak ilyen építmények, meg egyebek, valószínűleg a világban vannak ezért nagyobbak az arab világban, tehát én még azt sem mondanám, hogy ez a legnagyobb, de kétségtelen tény, hogy orosz adófizetők pénzéből, vagy orosz állami cégek által finanszírozott pénzből, azért ez döbbenetesen nagy pénz, amit erre az építményre fordítottak.
Tehát és az orosz átlagembert ez nem rázza meg, ha egy ilyet lát? Hát az ember lélegzete eláll. Aztán vagy elhiszi, vagy nem, de hát valamit el kell hinnie belőle.
Az orosz emberek sok mindent láttak, tehát láttak döbbenetesen gazdag dolgokat. Itt egyetlen egy dolog van, ami ugye nyilván elgondolkodtathatja az orosz embereket. Nem a fiatalokat, mert a fiatalok valószínűleg sokkal kritikusabbak, hanem mondjuk a mi korosztályunkat, az önét meg az enyémet, hogy ugye eddig az volt, hogy a 90-es években voltak ezek a csúnya oligarchák, akik szétrabolták az országot, és azért éltük meg mi olyan szörnyen azokat a 90-es éveket. Na de hát akkor ezek szerint a mostani elit is benne volt. Tehát nem arról van szó, hogy jöttek hófehér lovon, és őnekik semmi részesedésük nem volt ebben, vagy semmi részük nem volt, és ők rendet csináltak, és lám most mennyivel jobb. Tehát ez viszont alapjaiban tudja megrengetni. Nyilván ez nem elég ahhoz, hogy itt egy komoly változás legyen, de hozzájárulhat.
Köszönöm szépen, Székely Árpád volt, moszkvai magyar nagykövet. Viszont hallásra!
Viszont hallásra!
És egy hallgatóval folytatjuk, akkor jó estét kívánok!
Jó estét, Katalin vagyok. Én éltem egy rövid ideig, ott akkor még úgy hívták, hogy Leningrád, és egy Leonid Brezsnyev nevű ember volt az akkori cár. És amit én ott tapasztaltam, Putyira visszamenőleg, hogy az oroszok egészen oda vannak a Romanov családért, és egészen sajnálják, és mindenben szeretik azt a pompát, és az új elit, amelyik ugye azokat akarta megdönteni, mindenben azokat utánozza. Ez már akkor is így volt, és ahogy tapasztaltam a Kádár rendszerben, amúgy 74 éves vagyok, én személyesen is részt vettem ilyen helyeken, ilyen elrekvirált vadászházakba, ahol szintén szitták a volt arisztokráciát, de pontosan ugyanúgy akartak élni. Azt akarták az otthonaikba, és olyasmit akartak. És ezt tapasztalom. A putyini dolognak egy kisebb másolata az orbáni dolog, mert ugyanaz történt Magyarországon, mint sokkal nagyobb a Szovjetunió, vagy most már Oroszországba, és Putyinnak van egy nagyon nagy ügyessége, amit én vidéken tapasztaltam, nem a városi emberekről, hanem a faházakban lakó vidéki emberekről, a zsigába legyen olcsó benzin, legyen mit enni, és legyen vodka. Ha ez a három dolog megvan, akkor nincs olyan nagy baj.
És akkor még lehet, hogy a cáratyuskát látják, vagy az új cáratyuskát látják Putyin, és azt mondják, hogy hát ha ő is ugyanolyan palotákat épít, én nem sajnálom tőle, sőt, attól tekintélyesebb lesz?
Hát nem lesz tekintélyesebb, csak valahogy én azt tapasztaltam, hogy a köznépből benne van ez az atyuska, hogy kell egy ilyen. Én mindig azt hallottam róluk, hogy ők vallásnemesek, és amikor odaértem életemben először Moszkvába, a Blazseni székesegyházat, térden közelítették meg a székesegyházat, annyira, a pravoszláv egyházat annyira imádták. Szóval nincs igazán tudásunk arról, hogy milyen ott a köznép. A köznépnek kell ott egy atyuska. Egyébként én azt gondolom, hogy a magyaroknak is. Orbánnak ez ami miatt egyáltalán hatalmon tud maradni. Kell egy ilyen.
Nekünk Orbán atyuskánk van.
Igen, nekünk Orbán atyuskánk van, mert meg kell nézni, hogy ő is a József főherceg, ugye, az osztrák. Hát amint tudom, hát most már nekik ott nagyobb a vagyonuk.
Igen, biztos, hogy van ott vagyon mindenhogyan, Stroman vagy más neveken, vagy értem, saját néven, mindegy. Igen. De azért Orbán kisebb-nagyobb palotáit, még ha hozzászámítjuk a Felcsúti stadiont is, nem lehet összevetni ezzel a Putyin félével.
De nem is lehet összevetni a két országot, tessék megnézni a térképen, hogy mekkora volt a Szovjetunió, mert abból kell kiindulni.
Ha persze, hát Oroszország is hatalmas volt, hogy ne, ez igaz.
Az Orbán még nagyobbat kacsmart.
Mert jó, köszönöm nézzük. Szépen azt,
szóval ne külön a két vagyont nézzük, hanem azt, hogy egy mekkora területnek mekkora területről származik ez az egész. És ez nagyon szomorú. És én azt tapasztalom az új elitbe is, hogy ők is ezt, hogy meg kell nézni a második kerületben mondjuk a turista utat, ahol ilyen kicsit ilyen paloták, ilyen, szóval mindenben a múltat utánozzák, nem látom azt a fajta modernséget, ami az új technikát, az új dolgokat, nem, állandó visszarévedés van a múltba, és ők is ezt szeretik.
Hát ezek a példaképek, igen, gondolják, igen, hogy ők vitték módon, sokra. Igen.
De ez jellemző volt a Rákosi korszakra, a Kádár korszakra és a mostanira is. Ebben nincs különbség.
Úgy látszik. Köszönöm szépen. Viszonthallásra.
Viszonthallásra.
Álló, jó estét kívánok!
Jó estét kívánok, Béla vagyok. Az előttem szólóhoz csatlakoznék most közvetlenül, ugye, hogy mégis mihez akarnak révedezni a magyar elit. Hát egyértelműen ez a kis Orbán fiúnak a katonai akadémiája, hát az a angol arisztokráciához. Hát hogyha a Harry meg a nem tudom melyik herceg oda jár, hát akkor a kis cigány hercegnek is oda kell járni. Tehát vagyok én olyan
nem,
király.
Nem cigány, ezt jó, a részét bocsánat, hagyjuk
bocsánat,
törölve.
Jó, tehát töröltük. Tehát a kis hercegnek is oda kell járnia, természetesen. Ez nem az, hogy ő most katonai pályát fusson, mert semmi köze hozza az egészhez. Hát két hét után kinek van katonai pályája? Ez az kellett, hogy jó körökbe forogjon a gyerek. Más kérdés, hogy senki nem fogja befogadni, mert hát tudják, hogy honnan jött. De attól még ő neki ez fontos, ez presztízs.
Én szerintem alábecsüli őt vagy őket. Hát egy ilyen Szenthörszti akadémia után lehet, hogy bekerül a Honvédelmi Minisztériumba, ki tudja, milyen fontos és egyre fontosabb feladatokat fog kapni, és még azt is mondhatja, hogy hát kérem szépen, én aztán sok minden voltam, első osztályú focista is voltam, egyház alapító is voltam, jogi egyetemet is végeztem, angol katonai akadémiát is, rengeteg a tapasztalatom.
Hát én alapvetően inkább azt látom, hogy ennek ilyen fő irányvonala van, de majd kiderül, remélem nem lesz sokáig, és nem tudom sokáig megtapasztalni ezt az építkezést. Ez az egyik része. Visszatérve a putyini házra például, én hogy is hívják ezt, aki csinálta a riportot, nem jut hiszembe.
Navalnyi, az ellenzéki vezető, aki pár napja tartóztattak le.
Igen, nekem az a bajom, hogy itt annyira egyoldalan megy, hogy ez a nagyon ostoba bunkó orosz titkosszolgát, hogy elmondta, én szerintem ez egy óriás, ordas nagy kamu volt az egész mérgezése. Ezt készítették elő, tehát ez egy nagyon jó kis, megetették őket, az oroszokat egy titkosszolgált akcióban, kizárt, hogy megmérgezték az embert, ha ők megmérgezik, nem adják ki. Tehát akkor beválják, amíg bekövetkezik a dolog. nem fogják kiadni. Itt a vérmintát attól az kórháztól ment, több helyre elküldték, az bárhol lehetett, akkor már előkészítettem beszennyezni, és mindenki kimutatta három független hely, hogy hú, itt novicsok, amely novicsok megvan minden országnak, egy nagyobb katonai hadserege rendelkező országnál ott van. És innentől kezdve lehetett felépíteni például ezt az akciót, mert ezt nem 5 perc adották össze, ezt a 2 órás filmet, én is végignéztem.
Ez biztos.
Tehát nekem ez gyanús. És az
ez itt műtorán... minden gyanús lehet, mert természetesen sötétben tapogatóztunk.
Igen.
De azért azt sikerült elérnie Navalnyinak meg a körülötte vagy mögötte állóknak, hogy becserkéztek orosz titkosszolgálati embereket, akik közül volt, aki bevallotta, hogy próbálták őt megmérgezni olyan körmönfont módon, hogy ne legyen sehol nyom.
Ezt a bevallást, ugye, ebben is kétkedem, tehát annyira ne nézzük hülyének mindenkit. Tehát ez a baj, egyik kollégája volt, egy reggel ilyen kis 7-3 perces mondókája volt, és hogy a bunkó orosz titkosszolgálati, az ugye elmondta nagyon ravasz és népi Navalnyinak a legkisebb gyereknek a 7 testvér közül, hogy ő mennyire hogy akarta megmérgezni. Ebbe sem vagyok biztos. Ugyanúgy valaki is tudja, hogy ki beszélt azon a felvételen, senki nem tudja, és látjuk, hogy
megvan,
miért belőle.
Neve is, minden megvan, ettől persze még ez is lehet egy hamis dolog,
megismeri,
de azt se feltételezzük, hogy a titkosszolgálatban folyton mindenki a legmagasabb színvonalú, legintelligensebb, legokosabb,
legkötösebb.
Egy csomó senki dolgozik ott.
Tudom, de nem is kell mindenkit hülyének nézni. Nekem nem így gyanús minden esetre. Egy perci kételj nem volt itt a liberális oldalon, hogy hú, a Navalnyi micsoda zseni, és hogy behúzta. Én ebbe kétkedek, pláne az videót látva. Egy nagyon jól szépen felépített íve van a dolognak. Tehát én ezt látom benne. A már utolsó témakör pedig a vakcina. Én az orosz vakcinától nem félnék, személy szerint. Szerintem vannak nagyon jó orvosi dolgaik. Én szerintem, hogyha ők ezt tényleg azt mondták, hogy jó ajta, most már ugye ott rontották el, hogy túl hamar kiválták ki, ugye ez a ki a legnagyobb, ki a leggyorsabb gyerek.
Hogyha persze, persze, hát ez a probléma, ez ellen még orosz orvosok is tiltakoztak, hogy talán nem kellene ennyire rohanni.
Nem tudom hány ezer oldal anyagot, tehát most ott van az Európai Gyógyszerügynökségnél, azt hiszem mondták valami 3000 oldalnyi anyag, dokumentáció, tehát az nyilván most már megvan a dolog. Kínait biztos, hogy nem adatnám be magamnak, tehát azt hagyjuk, az egy kicsit rossz, de ezeket szerintem ezek teljesen vállalhatóak, ezek az oltások, a többi.
Az meg, és az se zavarja, hogy azért ez Magyarországon úgy történt, hogy Szijjártó Péter megszólalt kedden, hogy na most aztán már tessék jóvá hagyni, mert pénteken megyek Moszkvába. És erre 3 nap alatt hip-hop megtörtént.
Jó, hát ők viszont már beoltottak a saját országban, azt hiszem 1 millió embert ebből az oltással. Ha annyira katasztrófa lenne, azért az kiderülne. Tehát annyi ember azért csak elmondja a baját. Hogy
nem, csak gondol. Az derült ki, hogy azt mondták, hogy 1 millió, és kiderült, hogy 5 annyi.
Ne,
hát Istenem, ezt ismerjük az oroszoknál.
Ezt ismerjük, de azt is ismerjük, hogy egyébként azt mondták, hogy saját izéről se tudnak eleget gyártani, tehát nem tudom, hogy lesz itt, nem tudom, mennyi Sputnik V vakcina, hogyha még a saját állampolgárjaiknak sincs elég. Tehát ez ilyen habverés szerintem Magyarországon.
Lehet, és aztán otthon például, nem tudom, el kell-e magyarázniuk, bár lehet, hogy nem kell, hogy itthon ugyan nincs elég, kedves orosz polgártársaink, de a magyaroknak küldtünk 1 millió adagot.
Ez a kizárt dolog, hogy elmondják, de mondom, szerintem nem is nagyon lesz. Tehát ők azt csinálják, ezt az utazgatók, most Szijjártó kirohan pénteken, fú, győzelmi jelentése, a 25 fős sajtóstábja megcsinálja, majd visszajön, és akkor hú, nem sokára jön a vakcina, és igen, jön az eddigi vakcina, amit megígérték, hogy 3-szor annyi jön, mint eddig.
Köszönöm szépen, viszont hallásra.
Megbeszéljük. Bolgár György és a hallgatók műsora.
A műsor telefonszámai 061-387-84-52 és 061-387-84-53.
Elkezdtünk itt a műsorban egy belső sorozatot képviselői fogadóra címmel, és aztán arra gondoltam, hogy miért csak képviselőket kérdezünk meg, pontosabban kérdezhetnek meg a hallgatók, úgyhogy itt van Pikó András, Józsefváros polgármestere. Szervusz András!
Szervusz Gyuri, köszöntöm a hallgatókat!
És a hallgatókat a következő jó 20-25 percben arra kérem, hogy ez nem is egy óra, de egy majdnem fél óra, hogy kérdezzenek tőled úgy, mintha Józsefváros polgárai volnának, és szeretnének tőled valamit megtudni, vagy valamilyen segítséget kérni tőled, vagy megjegyzést tenni a munkádra, de mielőtt ők telefonálnának és szóhoz jutnának, én kérdezem meg mindenek előtt, hogy normális körülmények között milyen gyakran van fogadóórád, vagy volt, és azon milyen témák jönnek, vagy jöttek elő?
Körülbelül két hetente kezdtük el, mármint, hogy úgy kezdtük el az én polgármesterségemet, hogy két hetente lesz polgármesteri fogadóra, és aztán egészen a vírus kirobbanásáig próbáltunk átállni a hetire. Ez többé-kevésbé sikerült is. Iszonyatosan nagy az igény, és ezt már a kampányban is tapasztaltuk a közvetlen kapcsolatra. Ezért aztán másképpen is lehet velünk találkozni. Minden hónapban egy olyan, ugye Józsefvárosnak 12 mondjuk így különálló negyede van, minden negyedben havonta egyszer tartunk egy lakossági fórumot, és minden évben kétszer van közmeghallgatás, és ezen kívül pedig tematikus lakossági fórumokat vagy online fórumokat is szoktunk tartani. Például volt a parkolásról, a filmforgatásról, ezekben kérdőíveztünk is. Arra törekszünk, hogy lehetőleg azokban a kérdésekben, amelyek a leginkább érdeklik a józsefvárosiakat, abban ezekben a kérdésekben kikérjük a véleményüket, de ne csak kikérjük, hanem alapozhassuk a döntéseket is azokra a véleményekre, amelyeket megfogalmaznak.
És mik azok a kérdések, amik a józsefvárosiakat leginkább érdeklik?
Amivel polgármesterként a legtöbben megtalálnak, ez természetesen a lakhatás, lakhatáshoz kapcsolódó kérdések, lakások. Nagyon azt tudnod kell, hogy ez ebben a kerületben még a lakásállománynak egy jelentősebb része van önkormányzati tulajdonban, körülbelül a 10%-a, ez körülbelül olyan 4,500 lakást jelent. Vannak olyanok, amelyek társasházakban találhatók, és vannak olyan házaink, amelyekben csak önkormányzati bérlakások vannak, ezeket önkormányzati házaknak lehet nevezni. Rettenetes állapotban vannak. Sajnos azt kell mondani, hogy 100, akár 1000 milliárdos tételt is el lehetne költeni itt csak arra, hogy rendbe tegyük ezt a kerületet. Sajnos emiatt aztán rettenetesen rossz hír az, hogyha kormányzati forrásoktól esünk el, még hogyha csak 100 lakást tudunk felújítani, akkor is a 100 embernek jelentene megoldást. Ezek közül a lakások közül 860 üresen áll, többségük lakhatatlan, illetve most nem lakható állapotban van, és arra törekszünk, hogy minél több lakást tegyük lakhatóvá, és adjunk ki olyan rászorulóknak, akik most egyszobás lakásban, penészes lakásban élnek, olyan komfortos vagy komfort nélküli lakásban, ahol nincsen bent például fürdőszoba vagy WC. Azért Józsefvárosban mindennapos tapasztalata az még nagyon sok embernek, hogy a folyosó végére kell kijárni a toaletben, mert hogy nincsen a lakásban mellékhelyiség. Szóval lenne mit csinálunk, és érezzük is, hogy a legtöbben emiatt keresnek bennünket. Nagyon fontos téma a köztisztaság, és nagyon fontos téma a parkolás még. Talán ezek a legfontosabbak, és hát természetesen az visszatükröződik a kerület szociális összetételén, az, hogy mivel keresnek meg bennünket, nagyon sokan kérnek közvetlen segítséget, segélyt, vagy más típusú segítséget pláne a válság alatt, most itt a koronavírus válság alatti helyzetük megoldására.
Mielőtt átadnám a szót az első hallgatónak, aki tőled kérdezne valamit, azért megkérdezem, hogy vagy, teljesen rendbe jöttél a koronavírus betegségből?
Most azt mondom, igen, van, jó hírem van, meg rossz hírem is, persze kérdés, hogy honnan nézzük, de tételezzük fel, hogy jó hírnek tekintik az emberek azt, hogy a tüdőm meggyógyult, hegek vannak rajta, de nincsen már olyan probléma, tehát hogy viszonylag jól megúsztam a koronavírus tüdőgyulladást. Ami velem marad valószínűleg, az pedig az, hogy a cukorbetegségem, ami volt, tehát a krónikus betegségem, ami miatt én súlyosabb lefolyású volt a koronavírus fertőzésem, az viszont súlyosbodott, tehát most már úgy néz ki, hogy tartósan inzulinos kezelésre szoruló cukorbeteg lettem, de ezzel megpróbálok együtt élni. De egyébként köszönöm szépen, hát sok a munka, keveset tudok pihenni emiatt, kevesebbet, mint amit az orvosok előírtak, és hál' Istennek azt még nem érzem, hogy a gondolkodásomban lelassultam volna. Néha kicsi memóriazavarok azért jönnek, de szerencsére vannak nagyon, nagyon klassz munkatársaim, akik emlékeztetnek a fontos dolgokra, hogyha ne tán elfejteném.
Polgármester úr, vigyázzon magára, egy hallgató éjszú.
Tiszteltem, jó estét! Jó estét! Jó estét! Hát a jó estét. Következő a kérdés a orvoshoz. Tudom, hogy abszolút és hülye kérdés, fölteszem. Miért kellett önnek bevállalni ezt a politikát? Tudom, hogy a szegény emberekért a lelkét odaadta, tisztában vagyok vele, de ennek ellenére ezzel a Mátéval, vagy mit tudok, Kocsis Mátéval, az idióta jogásszal, nem tudok rá már jobbat mondani, ezzel harcolni, olyan, mint a széllyel szembe pisálnék. Körül úgy is rábólja. És ez az egész gyakorlatilag erről szól, hogy nem csak önt, én úgy látom, hogy én elállom önnek, nekem 2017-ben a kormány által mondott Tallós elvtárs, vagy Tallós úr, nevezzem, ahogy akarom, mérnök úr, ide küldte egy hátsó parkolóra a kivitelezést a aláírásával. Vitézi Dávid 2004-től 2012-ben aláírta, 2017-ben megkaptam, a jelszó az volt rajta, 18-19-ben elvégzik a munkát, azóta két fölmérőgépet láttam, semmi más, pedig ez kormányszintű önkormányzat, és azóta egy kapavágás nem csináltak semmit a világon, pedig már 21 van. Hát ezzel a tolvajbandával nagyon nehéz harcolni. Remélem, hogy még egy év van nekik, aztán mennek a büdös fenébe, úgy járnak, mint Trump. Csak ezek ne Kaliforniába menjenek, hanem ahova én gondolom.
Na jó, köszönöm szépen. Akkor továbbítjuk a kérdést, bár hallotta Pikó András. Szóval kellett ez neked, Pikó Bandi?
Hát én azt gondolom, hogy a kerületnek kellett, vagy ezt remélem, és nekem is. És persze erről nagyon hosszan lehet beszélni, hogy az ember miért vált egyébként politika közeli, de általam nagyon-nagyon szeretett és szakmáról, hivatásról egy másikra, amelyet mindenki szerintem egyébként joggal néz le, vagy becsmérel, mert nagyon rossz teljesítmény nyújt, de én nekem tényleg volt egy olyan őszinte hitem, hogy ezt lehet jól csinálni, vagy lehet jobban csinálni, és a politikában szerintem a leginkább, mert egy csomó mindent meg lehet tanulni, én is rengeteget tanultam, hogyha van mellé tisztesség, meg a célt nem veszítjük el, akkor szerintem nagyon jó dolgokat lehet csinálni, és akkor hadd mondjam azt, hogy szerintem azért fontos beszállni, hogyha lehet, és hogyha valaki érzi magában az erőt, mert az, hogy ma Magyarországon mit jelent a politika, az leginkább az mutatja meg, hogy ebben a rettenetes válságos helyzetben, ebben a koronavírus járványos helyzetben ki hogyan viselkedik. És én azt látom, és ezért vagyok rettenetesen elkeseredve, hogy a kormány tulajdonképpen ezt a válságot felhasználja egy olyan politikai bosszúhadjáratra, hogy átírja a 2019-es budapesti önkormányzati választásoknak az eredményét. Nekem most nagyon-nagyon nehéz döntéseket kell meghozni, emberek fogják elveszíteni az állásukat, olyan munkatársaimtól kell megválni, akikkel együtt terveztünk jövőt, és akivre számítottam volna, egyszerűen azért, mert megfosztanak attól a pénzügyi lehetőségtől, hogy együtt tudjunk dolgozni, és elfogadhatatlan, mind szakmailag, mind politikailag, mind pedig emberileg, hogy egyszerűen egy politikai játszmában ők egy ilyen feláldozható gyalogok lehessenek, egyszerűen azért, hogy a Fidesz választási esélyében 1%-kal jobb legyen talán Budapesten bár ebben nyilván a Gyurival vitatkoznánk, az esélyük azért most emberek fog, élete fog tönkre menni. Szerintem a politikának nem ez a dolga, a politikának szolgálnia kell, és én tulajdonképpen emiatt gondoltam azt, hogy itt a helyem, és még egyelőre nem vették el a kedvemet. Az igaz, és abban igaza van a hallgatónak, hogy ekkora harcra, meg ekkora nyomásra nem számoltam, hát ezt tűrni kell, meg állni kell, meg én azt gondolom, hogy vissza kell ütni.
Azok az emberek, akiktől kénytelen leszel megválni, te rád fognak haragudni, vagy a kormányra, mert ők is átlátják, hogy mindez azért következett be, mert Orbánék ezt találták ki.
Távolról ezt könnyebb átlátni. Azoknak az embereknek, akik például a főváros egyik kiemelten színvonalas kulturális intézményét működtették, például a Józsefvárosi Galériát, amely a 70-es években a Magyar Avangardnak az egyik kiállítóhelye volt, és azóta is színvonalasabbnál színvonalasabb programokat hoztak össze, akikre igazán büszkék lehetünk, mármint a galériára és nyilván az alkotókra is. Azok az emberek nem is várom el tőlük, hogy ketté bontsák. Lehet, hogy megértik, hogy az önkormányzat vezetője nem azzal kell fel, hogy kultúraellenes megszorító lépéseket hozzon vagy döntsön, de akkor, amikor 2 milliárdos működési hiányunk van, és amikor alig van pénzünk a kötelező feladatokra, akkor sajnos az olyan önként vállalt feladatokat, mint a galériának a támogatása meg kell szüntetnünk. Tehát én azt gondolom, hogy igen, rám fognak haragudni, és nagyon nehéz tőlük elvárni bármifajta megértést. Az viszont nagyon-nagyon fontos, hogy mindenki, aki Józsefvárosban él, pontosan tudja, hogy ez a 4,5 milliárdos megszorítás, amit mi Kocsis csomagnak hívunk, mert Kocsis Máté semmit nem tett ez ellen, sőt még tulajdonképpen élharcosa volt ennek a politikai bosszúnak, hogy ez a csomag mivel jár, és hogy ez nem az önkormányzatnak a politikája. Ez egy olyan kényszerhelyzet, amiben belekényszerítenek bennünket azért, hogy megutáljanak bennünket, azért, hogy majd valamikor talán ellenünk szavazzanak, de nem fog sikerülni, mert szerintem én azt tapasztalom, hogy ha az ember őszinte, és jó döntéseket hoz még a nehéz helyzetben, és hogyha kommunikál és folyamatosan elmondja, hogy minek mi az oka, hogyha nagykorú polgároknak nézi a polgárokat, akiknek a szolgálatára szegődött, akkor szerintem ez a játszma megnyerhető, és vissza fog jutni a Fideszre, nagyon biztos vagyok benne.
Akkor a polgármesteri fogadóórán egy újabb hallgató álló, jó estét kívánok!
Kívánok, kicsit zavartan terelném egy picit szűkebb dologra ezt a beszélgetést, vagy ezzel kapcsolatban lenne egy kérdésem, bár ezek nyilván nagyon fontos dolgok, de hát ugye itt arról volt szó, hogy mint 8. kerületi lakos tehetek fel egy kérdést, és hát én akkor ezt meg is tenném, amennyiben lehetséges. Hogy? És akkor röviden arról van szó, hogy én itt a Szigony Korvin Szigony építkezés egyik mellékutcájában lakom, és ezt most már 10 éve szenvedjük ezt, ami itt történik, és tulajdonképpen az a konkrét, és az a baj, hogy ugye aki nem itt lakik, az nem is fogja tudni, hogy miről beszélek. De a polgármester úr talán igen. Tehát most, ugye
hát meg a 10 éve tartó építkezést azért mindenki el tudja képzelni.
Igen, jó. Tehát röviden csak annyi, hogy nekem az a benyomásom, hogy ez az egész forgalomszervezés, illetve az, ami egy ilyen építkezéssel jár, aznak az egésznek az alapprioritása az, hogy az építkezőnek minél kényelmesebb és könnyebb legyen. Tehát most például itt a Szigony utca, illetve az Apáti István utca sarkánál elkezdtek egy akkora területet beépíteni, mint egy futballpálya. Ehhez képest a Szigony utcának a felét még lekerítették, mert az a nem tudom hány 10 000 négyzetméter az nem volt elég, és még az a 200 is kellett hozzá, emiatt megszüntették a parkolást a Szigony utcában. Ugyanígy az Apáti utcának az ideklinika felé eső oldalán szintén, mert ott meg teherautók hordják ki a kitermelt földet. Ennek következtében a környék összes autója az itt a mi utcánkban parkol most, és ennek következtében nem lehet hazajönni lényegében bármelyik napszakban sem. Ez most egy tök pitiánel dolognak tűnne, de ez évek óta így megy. Korábban egy másik építkezés a Bókai utcában, 3 éven keresztül volt lezárva az utca, azért, hogy ott a lezárt területen burkolólapokat, cementes zsákokat, ilyesmiket tároljanak, olyasmit, az egyéb, amit egyébként a szintén futballpályányi telken bárhol, bármelyik sarkában letehettek volna.
És no hát akkor polgármester úr, mit tehet egy ilyen helyzetben? Egy ilyen hosszú ideig tartó helyzetben?
Annyi a kérdésem, hogy vajon várható ebben valami változás, hogy esetleg ne az építkezőknek a kényelme legyen a legfontosabb egy ilyen helyzetben?
Három dolgot tehet a polgármester. Egyrészt nyilván is az általánosabb, hogy örül, hogyha építkeznek a kerületében és szépül a kerület. Másrészt, hogy védenie kell az ott élőknek az érdekeit, tehát eléggé szigorú szabályaink vannak a közterület használatnak a szabályozására, tehát az építető sem tehet meg bármit. Tudjuk, hogy ez nem mindig így történik a gyakorlatban. Ezekben az esetekben egyszerűen annyit tudok kérni, nyilván ellenőrzést tart a Józsefvárosi Önkormányzatnak a hatósági osztálya is, meg a közterületfelügyelet is, de hogyha kapunk jelzést, akkor el tudunk járni. És a harmadik, amit tehetne a Józsefvárosi polgármester, illetve a képviselőtestület, és ha módunk lesz rá, akkor tesz is, hogy egy építkezés mindig elképesztő környezeti terheléssel jár. A telefonáló úr erről beszélt. Ott nem csak a parkolás, hanem az építkezéssel járó légszennyezettségtől kezdve egy csomó minden el kell viselniük úgy, hogy közben nem ők a kedvezményezettjei, és ilyenkor szerintem jár nekik valami fajta elégtétel, valami fajta kompenzáció. Amennyiben az önkormányzatnak van erre forrása és lehetősége, és nincsen kifosztva, akkor szerintem a rendes eljárás az az, hogy az ilyen építkezések környékén lévő lakossági igényeket fölmérjük, és lehet, hogy kisebb volumenű, de az élhetőséget jobban szolgáló fejlesztésekkel megköszönjük azt, hogy volt türelmük és kitartásuk, hogy végig szenvedjék azt az építkezést. Lehet egy csomó minden más is. Ugye mondanám, hogy a parkolásnál úgy alakítunk ki majd parkolási rendet, hogy az ott élőknek a parkolása garantált és biztosított legyen, és hogyha lehet, akkor még talán kedvezményt is tudjunk biztosítani. Egy csomó lehetőség van. Az, amiről beszéltem, hogy az önkormányzatok most ilyen kiszolgáltatott és lehetetlen csődközeli helyzetbe kényszerültek, ez pont ezeknek a kulturált, normális és humánus megoldásoknak a lehetőségét veszik el. Egy valamit tudok az úrnak üzenni, hogy az én fejemben egy ilyen elrendezés és egy ilyen ügykezelés létezik. Tudom, hogy a valóság még ettől messze van. Abban reménykedem csak mindkettőnk érdekében, hogy valamikor próbát tudunk tenni, és meg tudom mutatni, hogy így is lehet önkormányozni.
Akkor van egy újabb telefonáló a vonalban. Jó estét kívánok!
Halló! Én vagyok.
Igen, parancsoljon, jó estét!
Jó estét kívánok, Beszélményi Katalin vagyok. Azt szeretném megkérdezni, hogy lehetne segíteni, hogy van-e valamilyen számlaszám, amire esetleg például a lakásfelújítás lehetne támogatni, vagy bármi
egyedet. Jaj, nagyon drága, és nagyon köszönöm. ez most nagyon jól esett. Azt akarom mondani, hogy és akkor hadd beszéljek egy tervemről. Annyira kevés a pénzünk, hogy nem csak arról van szó, hogy átmenetileg szüneteltetnünk kell a galéria működését, meg a H13 nevű intézményünket be kell zárnunk átmenetileg, de meg kellett hoznunk egy nagyon-nagyon nehéz döntést. Most nincsen pénzünk a józsefvárosi szegény gyerekek nyári táborosztatására, és én ebben nem akarok beletörődni. Még egyelőre nézzük és kutatjuk a lehetőséget, hogy honnan tudunk erre pénzt szerezni, pályázni, ha kell, elmegyek az ördögöreg anyjához is könyörögni, de valószínűleg ebből az lesz, hogy indítunk egy közösségi gyűjtést, hogy kerületi jószándékú emberek, vállalkozások dobjuk össze, tehát hogy ne maradjanak itt tényleg nagyon sok szegény gyerek van, ne maradjanak nyaralás nélkül, vagy nyári tábor nélkül. Úgyhogy azt kérem öntől, hogy figyelje majd, szerintem ahogy túljutunk a költségvetés tervezésének a nehezén, szerintem februárban ezt elkezdjük kommunikálni, és akkor azt gondolom, hogy, hogy a 1000 forintonként össze tudjuk dobni azt, hogy ezeknek a nehézsorsú gyerekeknek tényleg legyen egy hét felhőtlen nyaralásuk. Ez lenne az én vágyam, vagy a kérésem, hogyha lehet.
Jó, hát nagyon köszönöm. Nagyon.
Köszönöm
akkor majd próbálok.
Köszönöm.
Köszönjük szépen a kérdést is, meg a segítőkészséget is. Nem tudom, hogy lesz-e még fél hatig újabb telefonáló, de ha lesz vagy nem lesz, mindegy, azt meg akarom kérdezni tőled, hogy nyilván sokan úgy kérnek valamit, vagy úgy panaszkodnak valamire, hogy írnak egy e-mailt. Lehet, hogy neked, lehet, hogy a polgármesteri hivatalnak, lehet, hogy ilyen-olyan ügyosztálynak. Ezekre milyen rend és szabály szerint válaszoltok, és mindegyikre válaszoltok-e?
Próbálunk mindegyikre válaszolni, és szerintem nincs az a polgármester, vagy én biztos nem vagyok az, aki elégedett lenne azzal, hogy mennyire vagyunk ügyfélbarátok, ügyfélközpontúak. Nyilván van egy hivatali rend, én egy ideig nagyon-nagyon sokat leveleztem, és aztán utána sajnos elvitt a munka. Egyrészt, másrészt meg a polgármester, hogyha jó szándékú és jó szívű, talán én az vagyok, akkor olyasmit is megígér, amelyet aztán utána a hivatali egyeztetések során nem tehetett volna meg. Úgyhogy a hivatalra kell bíznom azt, hogy egy adott ügyben mi a megoldás. Egy valamit viszont tudok, hogy Józsefvárosi Önkormányzatnak most nincsen ügyfélszolgálata, és a Covid vírusban ez nagyon látványosan látható is, hogy mivel féltjük a munkatársainkat, meg féltjük az embereket is, ezért kint meghatározott másfél méterenként állnak sorba az épületünk előtt a kérvényezők, és egy ablakon keresztül adják be az igényeiket, amelyeket 3-4 napig karanténba tesszük már, mint a dokumentumot, és utána működik a hivatal a saját rendje szerint nagyon hosszú és nagyon nyögvenyelős ügyintézés. Most ezt nyilván a Covid-járvány körülményeire mondom. Én abban látom most ennek az évnek az egyik ilyen nagy kihívását, hogy azt szeretném, hogy a jövőre lenne egy olyan ügyfélszolgálatunk, ahol kulturált körülmények között tudjuk fogadni a józsefvárosiakat, és gyors ügyintézéssel tudjuk őket szolgálni, egy önkormányzatnak azért mégis ez lenne a dolga. Addig marad az, hogy kapjuk az e-maileket, meg kapjuk a beadványokat, és próbáljuk utolérni magunkat.
Egy utolsó utáni kérdésem is van hozzád, már rég meg akartam kérdezni, hogy többen voltak, akik más területről mentek át a politikába, és ráadásul olyan területről, amiből az ember arra következtethetett, hogy hát politikusként nyilván fantasztikusan megállja majd a helyét, és aztán kiderült, hogy az ő korábbi szakmájuk és az új szakmájuk mégsem olyan kompatibilis. Te vagy a kivétel. Újságíróból nem maradtál újságíró, hanem azonnal politikussá tudtál válni, és megvan hozzá valahogy a hiteled, megvan a magatartás, kifejezési formád. Hogy sikerült ez? Ösztönösen, vagy valahogy készültél, tanultál?
Hát én hamarabb voltam politikában, mint újságírásban. Az egyetem után a rendszerváltás hajnalán én az első választások idején még egy pártban politizáltam, és aztán döntöttem úgy, hogy na jó, nekem ebből elég, de emlékszem még azokra az időkre, hogy nekem abból elég volt, akkor most ebből mennyire lehet. És akkor döntöttem, hogy az a fajta politikai érzékenység vagy involváltság az egy politikai újságírásban vagy egy riporterkedésben sokkal jobb lehetőségeket lát. Menet közben alakult ez ilyenné. Én nagyon-nagyon sokat tanultam erre. Egyrészt, másrészt meg elképesztően jó csapatom van, akik segítenek. És a harmadik, hogy egy nagyon jó iskola volt az a civil munka, amit több civil szervezetben is csináltam. Ezzel együtt is azt tudom mondani, hogy én őszintén hiszek abban, hogy a civilek meg tudják termékenyíteni a magyar politikát, a magyar politikai elitet, ennek az ellenzéki, vagy haladó, vagy baloldali, vagy nevezzük bármilyen oldalát, de ez rengeteget kell tanulniuk, és meg kell érteniük a politika belső működésének a logikáját. Én egy éve tanulom ezt, és ez nem megy alázat nélkül. Tehát nekem nagyon sok előítéletem volt úgy általában a politikával, meg a politikusokkal kapcsolatban. Polgármesterként megtanultam, hogy ezekkel az előítéletekkel nem megyek semmire sem, alakítani kell ezt a környezetet, és nem el kell fogadni, hogy mellette alakulunk is. Talán ez látható, hogy ez az adaptációs kényszer és képesség, ez az, ami miatt talán nekem valamennyivel jobban sikerül, de azért lássuk be, én még az elején vagyok, én még nagyon zöld politikus vagyok, ez bizonyos szempontból előny is, mert még nagyon sok minden megvan bennem abból, amilyen újságíró voltam, meg amilyen civil voltam. Most az a cél, hogy ebből minél többet megőrizzek.
Köszönöm szépen, Pikó András, nem képviselője, hanem polgármesteri fogadó fél óráját hallották.
Nagyon köszönöm a lehetőséget. Nagyon, nagyon szurkolok nektek. Köszönöm szépen.
Köszönöm. Rászorulunk. Szevasz.
Megbeszéljük. Bolgár György és a hallgatók műsora.
A műsor telefonszámai 061-387-84-52 és 061-387-84-53.
Hát akkor nézzük, miből élünk. A hallgatókból természetesen. Jó estét kívánok, tessék!
Üdvözlöm, Bolgár úr, Felszegi Gergely vagyok, már néhányszor beszéltünk mi is.
És akkor sejtéseim szerint valami, hát mondjuk oroszokkal kapcsolatos, esetleg igen. Hírszerzői betekintés,
jó,
vagy kitekintés.
Jó, csak hozzászólnék, mert egyik betelefonálót hallottam, hogy félig meddig, hogy ne nézzük hülyének a nem tudom kiket. Persze, nem kell hülyének nézni. Természetesen Oroszország belső helyzetével összefüggésben talán minden európai ország és a tengeren túlon is azért nem csak újságírók, nem csak internetfigyelő rendszer van, hanem az erre rendszeresített állami intézmények keretén belül bizonyos szervek is ugye élinken figyelik az ottani eseményeket, nyomon követik. A bonyolultságot az adja szerintem az ügynek, hogy Oroszországban egy egészen érdekes represziós időszak indult el néhány éve. Pontosan a belső problémák, a belső vezetettségi szervezési problémák miatt gyakorlatilag leamortizálódott a putyini adminisztráció, mint a politikai, mint a gazdasági. Ezáltal gyakorlatilag nem tudott generációváltást összehozni, nem tudta a saját ügyét lerendezni, ugye ezért kellett alkotmánymódosítás, meg egyéb játék, hogy tudja valamilyen formán fenntartani ezt a fajta erőviszonyon alapuló játékot. Na most ehhez képest pedig jönnek föl olyan csoportok, személyek, akik ellenzékiként valami mást akarnak, vagy igen, így fogalmazok, hogy más valamit akarnak Oroszországon belül. Na most ebben a régióban, vagy ebből a szemszögből nézve, természetesen különböző emberi jogi problémákra nem csak a társadalmi vagy civil szervezetek reagálnak, és ugye ha megnézzük Navalnyjében, különös az elmúlt évek mérgezési és egyéb aktív intézkedési tevékenységet Oroszországnak, természetes, hogy megfelelő hírszerző vagy elhárító szervezetek is segítették az állami szerveket abban, hogy ezek az oroszországi ellenzéki csoportok vagy ellenzéki személyek, ha más nem, utólagos védelmet vagy utólagos segítséget kapjanak. Gyakorlatilag az egy művelet volt, ezt nem lehet tagadni, az egy műveleti tevékenység volt, hogy kimentették ezt az ember gyakorlatilag 48 óra alatt, Oroszországból, ugye a mérgezését követően. Természetesen. Az is egy érdekes dolog, de az már tovább mutat ezen a Navalnyi problémán, hogy természetesen a mai internetvilágban, a mai információbőségben és halászatban, ami egy kicsit mutatja az oroszországi korrupciót is, gyakorlatilag nagyon sok olyan helyre lehet behatolni, nagyon sok olyan dolgot lehet felderíteni, hogy így fogalmazzak, ami 10-20-30 évvel ezelőtt csak és kizárólag titkosszolgálati, nagyon bonyolult, nagyon konspirált módon lehetett megszerezni. Ma nem így van. Ez az egyik oldala a dolognak. A másik pedig...
Ez magyarázza azt, hogy Navalnyihez, a dokumentumfilmjéhez hozzájutott olyan felvételekhez, képekhez, amelyekhez elvileg nem lehetett volna semmiféle hozzáférése?
Így van. Egy angol, ha jól emlékszem, angol újságíró mondta, hogy amikor ezt a speciális honlapukat összerakták, most nem jut eszembe a neve, ami ugye részben a közel-keleti háborús, polgárháborús helyzeteket vizsgálta, sokkal több és sokkal pontosabb információt tudtak otthon ülve az internet segítségével összerakni, mint az ott, éppen ott működő titkosszolgálatok össze tudtak rakni a harcok során. Tehát ilyen az internet, ez az egyik dolog. Persze nem lehet eltagadni, hogy valószínűleg, hogy itt többfajta segítséget vagy információbázist tudtak alkalmazni, mint a villánál, tehát nevezzük így ezt a csoda területet, ugye 68 négyzetkilométer.
Hát a villa az egy understatement, ez egy óriási kastély.
Igen, meg hát a hozzá csatolt részek, úgy 68 van. Hektár vagy 6000, mit tudod, marha nagy.
6700 hektár, 39 Monakóváros.
Így, elképesztő egyébként. De ez az egyik. A másik, hogy a műveleti tisztek vagy operatív tisztek földerítése, az jól mutatja, hogy az elmúlt 20 év politikája, intézményrendszer elfáradt, hogy gyakorlatilag hibát hibára halmoznak az orosz titkosszolgálatok olyan műveleti tevékenységben, amikben előtte való 50-60 évben igazán ugye az első 2-3 között szoktak emlegetni. A másik kínos, és csak ez egy ilyen kis bulvár, hogy ugye pont decemberben volt a szolgálatok 100 éve alap, ugye Jerzy alapította, pontosan a 100. évforduló, amikor kirobbant ez a botrány. Tehát gyakorlatilag azt lehet mondani, hogy az orosz titkosszolgálatok és intézményrendszer az egész, mivel igazán kontroll nélküliek, ugye egy kicsit hasonlít a miénkhez, hogy a civil kontroll, a politikai kontroll, a parlamenti kontroll, tehát ezek hiányában minden szervezet és mindenfajta tevékenység előbb-utóbb egy olyan stílust vesz fel, vagy olyan hibákat fog elkövetni, ami már szervezési, működési problémákat fog okozni. Ez ahogy nálunk is, úgy az oroszoknál is, megtörtént. Csak ugye náluk sokkal nagyobb volumenű a dolog, és sokkal konfrontatív ügyeket hoz felszínre, mint ugye mi, hát nekünk a pozíciónk, ugye tudjuk, hogy körülbelül hol van. Oroszország meg egy teljesen más magasságban van, hogy így fogalmazom. Tehát a tanulság a Navalnyi mérgezése ügyében, hogy gyakorlatilag föl tudták deríteni azt a fajta csapatot, aki vele foglalkozott. Azt a fajta tevékenységet nyomon tudták követni, és nem mindig titkosszolgálat természetesen, lehet, hogy ők is segítettek, ugye ez nem kizárható, de most már olyan lehetőségek vannak, mondom, amik megteremtik, hogy elindulhatnak bizonyos nyomokon, nem olyan monolitikus a rendszer, mint mondjuk a sztálini időben, tehát mindenki megpróbál valamilyen módon így vagy úgy információhoz jutni.
És a gyenge pontokat mondom, könnyebb megtalálni.
Persze, vannak olyan pontok, gyenge pontok, ugye ott is nyitottak, például a telekönyvezés egészen jó, a vállalati cég nyilvántartó nagyon jó, tehát az külföldről is lehet nézni, kétnyelvű, tehát vállalatokat is, meg egyebeket, mozgásokat is lehet elemezni.
Igaz, azt nem írják oda, mint ahogy nálunk sem, hogy ki a Stróman és ki nem, de legalább következtetni lehet rá.
Igen, igen, de az oligarchák, vagy az eltolódások, na, ugye egy óriási piac, óriási gazdaság, a miénkhez képest különösen, ugye ott egy mozgás, egy eladás, vagy egy tulajdonlási struktúraváltás, sok mindent mondhat azoknak, akik értenek ehhez, ugye? Tehát ezek nyíltak. Tehát vannak olyan területek, ahol azért Oroszország is egy színvonalas szinten van, és hát az abban ugye már lehet adatbázisokban kutatni, emellett meg le lehet fizetni embereket magyarán. Le lehet, és akkor azokból is lehet. Valószínűleg a harmadik tényező, hogy azért nem mindenki ért egyet a rezsimmel. Még akkor is, ha nekik dolgozik. Tehát ki tudja, hogy a tervező, most a villához visszatérő, a tervező, kivitelező, környéken élő vagy mozgó csoportok, emberekben nincs, nem volt-e olyan, mert mondjuk a belső felvételeket, én láttam egy olyan videót, ahol a belső felvételek voltak, most el tudja gondolni, hogy az ki a jó Isten csinálta?
Hát igen, el tudom gondolni természetesen,
jó, azért mondom,
az már
tehát ez az,
súlyosabb, angol, hogy ki is adja.
Igen, nem angol meg izraeli hírszerző, hanem orosz, gondolom, hát
persze,
és aki belső
persze
munkálatokban valamilyen formában részt vett. No, tehát, hogy aztán most ingyér adta oda, vagy pénzért, ez egy jó kérdés, de minket ez nem érdekel, minket az érdekel, hogy ez nagyon jól dokumentálható, száfolhatatlan tényekről tudnak beszámolni. Na, tehát Szászlónak is egy a vége. Természetesen mindenhol ott vannak, mert ott kell lenniük információbázisok miatt ezeknek a szolgálatoknak. Én nem gondolnám minden esetben az, hogy most a ugye, mert nálunk is az a propaganda, hogy ugye, és az orosznál is ugye ez volt, hogy ugye mindenki idegen hatalom szolgálja, ugye emlékszik a bejegyzésre, hogy ugye be kell jegyeztetni a
civil szervezeteket, igen.
Sőt, ráadásul a magyar törvény az majdnem szövegszerűen olyan, mint az orosz. Az ez döbbenetes egyébként számomra. Tehát az orosz törvény, vagy szabályrendszernek a honosítása történt meg, csak nem gyakorolják, ugye, mostanában legalábbis ez hírlik, de az oroszoknál oda kell írni, hogy idegen ügynök, tehát az ügynök szót használják, abban aztán lehet vitatkozni, hogy ez mi, de oroszban az ügynök az ügynök, tehát hogy a különböző emberi jogi, vagy az erdőket végző környezetvédelmi civil szervezet, aki bárkitől bármilyen pénzt vagy támogatást kap, az Oroszországban egyenlő, hazaáruló, illetve külső hatalom ügynökeként működik.
Na, most hát nem kétséges, hogy Navalnyi is az lesz.
Valószínűleg nem. Tehát ilyenkor a külső hatalomnak vagy hatalmaknak erre azért ügyelni kell. Így is le fogják ügynöközni, így is természetesen kitalálhatnak hazaárulást, de, és befejezném, mert hosszú lenne, arra azért látszik, hogy már figyelemmel vannak, hogy nem kémügyet kreálnak, hanem ha jól tudom, valami gazdasági mellékügynek, a mellékszállának a nem tudom milyen alapján és ürügyén van most is egyébként körözés alatt és őrizetbe vétele.
Igen, igen.
Tehát nem politikai tevékenység, nem kém tevékenység vagy hazárulás, hanem egyéb módon próbálják kicsinálni, vagy legalábbis ugye egy ilyen fajta karanténban tartani.
Igen, így van, így van. Hát nevezzük börtönnek. Köszönöm,
igen,
szépen, hogy...
Azt mondom, hogy tényleg baj van, és a helyi önkormányzati, már az orosz önkormányzati választások mutatták meg, ugye, hogy milyen elképesztő hatalmi harcok indultak el, amikor kiderült, hogy Moszkvában is ugye képviselőket tudtak az ellenzékiek bejuttatni a helyi önkormányzatba, ugye, és abban a pillanatban ez a fajta represszív törekvések indultak el a kormányzat részéről.
Igen, igen. Köszönöm szépen.
Tehát egy komplex módon érdemes ezt nézni egy ilyenfajta országban, ahol nincs semmilyen garancia arra, hogy ha valaki valamit mond, másnap tényleg nem
őrizetben
van, vagy eljárás indul ellen.
Viszontlátásra köszönöm szépen. Háló, jó estét kívánok!
Jó estét, Bolgár úr! Nagyon régen beszéltünk, próbálok rövid lenni. Egy picit a vakcina témához szeretnék hozzászólni, hogyha lehet pár mondatban.
Hogy?
ugyanis az igen színvonalas megbeszéljüket egy kicsit szolidabbá akarom tenni ebbe a témába. Kérdezhetek kettőt?
Hát hogyne, de azt hittem, hogy szolidabbá akar tenni minket, de most engem kérdez, de nyugodtan.
Igen, igen. Hát úgy értem, hogy kettőt kérdezek rövidet. Hogy de Kanadának a lakosságát tudja, Bolgár úr, most ezt azért kérdezem komolyan, mert most hirtelen ebbe a másodpercben nem ugrott bele, olvastam egy
hát hét. Azt hiszem, hogy 37 millió körül lehet.
Igen. Na most az a lényeg, hogy a Trudeau ugye teljesen ki van bukva, és hát döngeti a Pfizer kapuit, és hát óriási felháborodás van a hatalmas Kanadában, hogy nincsen vakcina. Meg ha jól emlékszem, ez egy hónappal ezelőtti állapot, a 60 milliós Franciaországban 5000 ember volt beoltva, hogyha jól tudom.
Igen, de ott nem a Pfizer miatt, hanem a franciák miatt, francia bürokrácia miatt.
Hát a politika miatt, nem? Tehát most nézhetjük úgy, hogy különböző érdekek miatt, vagy bármi, nem?
Hát nézhetjük, csak ha már szóba hozzuk, akkor Franciaországban a francia bürokrácia különböző nehézkességei miatt indult el nagyon lassan és körülményesen.
És nekem az is feltűnő, de valószínű Bolgár úrnak is, hogy Szerbia volt ugye az egyik legelső európai ország, ahol kezdődött az oltás, illetve ha azt nézzük, hogy Nagy-Britanniában már hány embert oltottak be, azt veszem észre, hogy mindenhol egy picit jobban működik, mint az Unióban.
Nem. Mi az, hogy mindenhol? Ez a mindenhol, ez Izrael és Nagy-Britannia. Ez a két ország. Még az Egyesült Államok talán, bár ott is rengeteg probléma van, nehézkesség, lassúság, szervezetlenség, úgyhogy talán az Egyesült Államok az Unióhoz viszonyítva nem is jár előbb, de hát végül is a két eddig jóváhagyott vakcinát az Egyesült Államokban fejlesztették ki és gyártják, ez a Pfizer és a Moderna, úgyhogy ennyiből egy pici előny, ez talán elfogadható amerikai oldalról.
Egyébként nem Belgiumban gyártják a Pfizer-t, bocsánat.
Van ott is egy gyáruk, igen, de alapvetően azt hiszem a termelés zöme az Egyesült Államokban folyik.
Na szóval én csak azt akartam ezzel mondani, hogy itt annyira kaotikus a helyzet, és ugye von der Leyen is ugye teljes mértékben kibukott, azt hiszem minap, tegnap vagy tegnap előtt. Tehát itt olyan fordulatok vannak, hogy semmit nem lehet tervezni. Tehát itt nem arról van szó, hogy az Orbán kormány mondjuk ezért meg azért hibás. Tehát egyszerűen nem lehet semmit tervezni. Tehát,
az Orbán kormány azért semmiképpen sem hibás, hogy a Pfizer vagy a Moderna nem szállít eleget, vagy esetleg kevesebbet szállít, mint amennyit egy hónappal vagy két hónappal ezelőtt megígért. A Pfizer egyébként mondta, hogy a termelés bővítése miatt kell átmenetileg csökkentenie a termelést, de ezt minden országgal közölték, úgyhogy itt nem Magyarország a hibás semmiképpen sem. Ha hibásnak gondoljuk őket, akkor talán abban, hogy a kínai és az orosz vakcinát elkezdték propagálni, minthogyha ez egy az egyben behelyettesíthető volna. Vakcina ez is, vakcina az is, nem számít, hogy nem adták oda a harmadik fázisú klinikai vizsgálatnak a dokumentációját, pedig számít.
Szakemberek azt mondják, hogy minden jobb, mint a semminél, és mondom, orvos szakemberekre hivatkoztam ezzel a mondattal, tehát nyilvánvaló, hogyha Pfizerből is most holnap bejönne 8 millió ember, bocsánat, 8 millió adag, hogyha holnap bejönne, én azt feltételezem, hogy bármilyen nagy barátság van keleti fronton, én még mindig azt gondolnám, hogyha ez bejönne, akkor nem nyúlna a kormány ilyen eszközökhöz, de a semminél minden jobb, tehát valahogy már be kell indítani az országot, mert egyszerűen monsztens az állapot.
Nézze, ez a semminél minden jobb, ez annyiból stimmel, hogy a vakcina, még ha esetleg nem annyira hatásos is, mint a másik, jobb mint hogyha nem használnánk oltást. De az a kérdés, hogy szabad-e olyan oltást beadni, amelyikre nincs még igazán egy meggyőző hatóságnak a véleménye, hogy kérem szépen, ez engedélyezhető. A gyógyszereknek, az oltásoknak is van, lehet mellékhatásuk. Nem véletlenül vannak gyógyszerengedélyeztetési intézetek, hatóságok, mindenhova be kell nyújtani.
Most nem tudom, hogy igaz-e a hír, hogy a Merkel is sürgeti az orosz vakcinát, a jóváhagyást, mert hallotta egyébként?
A sürgetés nem, hanem felajánlotta a Putyinnak, hogy együtt dolgozzanak ezen, de az AstraZeneca nevű brit gyár már felvette a kapcsolatot ezek hetekkel ezelőtt az oroszokkal, hogy közösen próbáljanak vagy gyártani, vagy valamit módosítani, mert ugyanolyan módszerrel, ugyanolyan szisztémával dolgoznak, és ezért a két vakcina valószínűleg egymást támogatja, vagy többet tud, egymáson segíteni tudnak. Úgyhogy,
az AstraZeneca, azt hiszem, az Oveg is jóvá hagyta, ugye? Tehát...
Igen, most tegnap jóvá hagyta. Azt se tudtuk, hogy beadták engedélyeztetésre az angolok, de ezek szerint vagy beadták, vagy nem, de kapott egy ideiglenes engedélyt.
És ugye van egy újabb orosz vakcina, ami állítólag 100%-os.
Az, igen, ez orosz? Lehet, hogy orosz.
Igen, orosz, nem az, a neve nem az Sputnik, a nevét nem tudom, de állítólag 100%-os.
Igen, csak az állítólag nagyon szép, el is hiszem, gyönyörű. Csak végig tudom, kell persze járni az engedélyeztetési utat. Nem múlhat 3-4 héten az, hogy megbízható vakcinát adnak-e oda az embereknek, vagy nem.
Jó, hát az igazság, hogy én csak ennyit akartam röviden, hogy hozzászólni ez a vakcina témához, mert nagyon sokat hallgattam az önök műsorát, meg tök jó, meg sokan hozzászólnak, de itt tényleg nem arról van szó, hogy bárki rosszul végzi szerintem a dolgát. Egyébként, hogyha baloldali kormány lenne, ugyanez lenne a véleményem, tehát akkor is ugyanezt mondanám, mert vannak dolgok, amiről sajnos nálunk sokkal nagyobb országok, sokkal nagyobb hatalmak, sokkal nagyobb lakossággal rendelkező országok ugyanúgy.
Ebben igaza is van, meg abban is, hogy tulajdonképpen a politikusok, kormányok mindenhol igyekeznek valamilyen nyomást gyakorolni a gyógyszerengedélyeztető hatóságra, hogy hát dolgozzanak már gyorsabban. Emlékezzen rá, hogy Trump, igaz, hogy őt jó példaként nem szabad említeni, de közölte, hogy már nem tudom mikor, a választások előttre meg lesz az amerikai engedélyeztetés, az amerikai vakcina. Hát folyamatosan nyomást gyakorolt, de éppen ez a bizonyíték arra, hogy nem szabad és nem érdemes. És hogyha egy hatóság függetlenül dolgozik, ők is tudják, hogy minél előbb hagyják jóvá, annál jobb, de mégiscsak kell valamiféle feltételnek, valamilyen szabályrendszernek megfelelni ahhoz, hogy azt lehessen mondani, kérem, ez rendben van, minden dokumentum itt van, megnéztük, átnéztük, nem veszélyes, hatásos, ámen, induljon.
Polgár úr, nagyon szépen köszönöm a beszélgetést.
Én is köszönöm, hogy hívott és megosztotta az aggályait. Minden jót, viszont hallásra! Ezzel a Megbeszéljük mai műsora véget ért, készítésében közreműködött Herskovics Eszter, Ricsovics Kinga és Kemény Dániel, Bolgár Györgyöt hallották, viszont hallásra holnap, most pedig jön az Esti Gyors.